Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Udvardi György pécsi megyés püspök urat, akivel 5 évvel ezelőtt beszélgettünk ugyanitt a beiktatásán. Azóta eltelt ez az 5 esztendő, és azt hiszem, hogy egy mérleget is lehetne vonni erről. Hogy érzi magát? Nyilván már megszokta a környezetet, megszerette a pécsieket, a pécsiek is megszerették püspök urat.
Nagyon jól érzem magam, kezdettől fogva. Ideérkezésemet követően 2 héten belül teljesen olyan élményem volt, hogy itthon vagyok. Az eltelt 5 év elegendő idő, úgyhogy mind magamnak, mind pedig munkatársaimnak is mondogatom, hogy ne emlegessük, hogy amikor idejöttem, hiszen ez most már egy régi idő, és hál' Istennek az elmúlt időszakban gondviselésnek a hatható segítségével sikerült olyan átszervezéseket, olyan meggyőzésem szerint előremutató plémániai koncepciót kialakítani, ami a nagyon kevés számú passág ellenére is az evangélium hirdetését biztosítani tudja. Ez nem azt jelenti, hogy ez most már kész, azt sem jelenti, hogy minden munkatársat föl tudtunk készíteni erre a feladatra, de azt igen, hogy mind a lelkipásztorok továbbképzésében, katekéták továbbképzésében, személyes beszélgetésekben ezt az előretekintő mentalitást próbálom erősíteni. Kétségtelen tény, hogy az egyházmegye a papi létszámot illetően nagyon nehéz helyzetben van, az ellátandó közösségek számát illetően is nagyon nehéz helyzetben van. Az itt élő lakosság anyagi, szociális körülményei is inkább a nehezebbek közé sorolható, de mindezeket és még sok minden más jegyet is, amit általában illik negatívumként megfogalmazni, úgy próbáljuk tekinteni, hogy ez az adottságunk, hogyan tudjuk ezt javunkra fordítani. Hogyan lehet ebből építkezni, mert ha nem így gondolkoznánk, akkor azt mondanánk, hogy a gondviselésnek az ötlete eddig terjedt, és tovább nem. Tehát nyilván nem így van. Istennek van ötlete későbbiekre vonatkozóan is. Van ötlete az ifjúságról, a családokról, a katolikus iskolákról, a világi hatóságokkal való együttműködésről, van ötlete a karitatív munkáról, az identitás megerősítéséről, van ötlete arról, hogy hogyan gondoskodjunk önmagunkról. Vagyis nagy lehetőség az, hogy egy olyan egyházmegyében lehet gondolkozni, ahol bizonyos terhek nincsenek jelen, bizonyos szabadság megjelenik, nyilvánvalóan egy bizonyos szintű eszköztelenséggel. De ez a szabadságunkat fokozza. Én ezt így tekintem, munkatársaim is ezt a gondolatot megragadták, viszik a maguk területén, sőt segítenek ebben. Természetesen ez az elmúlt időszak a tervezés mellett sok napi feladatot is jelentett, és azoknak a megoldását, például az anyagi működés biztosítását a kisebb plébániák számára, hiszen több plébáni nem képes önerejéből ellátni a feladatát. Jelenti azt is, hogy a világi oldalról megnövekvő adminisztratív elvárásoknak meg kell tudnunk felelni, mind a plébániáknak, mind az intézményeinknek. Ebben is, próbáltuk segíteni a közösségeinket. Tehát egyszerre tervezünk, egyszerre napi feladatokat látunk el, és ez jó, ez mindenképpen örömteli. Amit talán szabad így mondani, hogy különös módon is hangsúlyoznék, ez az identitás erősítése. Kik vagyunk mi keresztények, kik vagyunk mi ebben a társadalmi, kulturális közegben, folyamatokban keresztények, és mitől válunk azzá, vagy mi erősít bennünket. Ez azt gondolom, hogy nem csak itt a Pécsi Egyházmegyében, hanem Európa szerte mindenképpen nagyon lényeges és alapvető kérdéseket fogalmaz meg. És ez is jó, mert egyre inkább azt próbálom hangsúlyozni, hogy próbáljunk meg nagyon konkrét, közvetlen, reális, valós kérdéseket megfogalmazni. Minden másnak nincs értelme. De ezeket a nagyon konkrét, reális kérdéseket, az életet érintő közvetlen kérdéseket csak ugyanilyen válaszokkal lehet kielégíteni. És ez pedig segít bennünket abban, hogy alapvető keresztény önazonosságunkat próbáljuk megerősíteni. Iskoláink nagy segítséget jelentenek ebben, a szülők részéről a készség, az elvárás nagy segítséget jelent ebben, más jó akaratú szervezetekkel, személyekkel való együttműködés is nagy segítséget jelent. Ha az elmúlt időszakra vissza akarok tekinteni, akkor ezeket látom fő pontként kiemelkedni, illetve az látszik, hogy az imádság szolgálatának, az imádságnak a prófétai jellegét szükséges hangsúlyoznunk, 16. Benedek pápa többször hangsúlyozta, hogy valójában az imádság az a hitnek az aktusa, a hitnek a döntése. Azért állok meg, azért imádkozom, azért adok időt a Jóist, mert hiszek benne, mert hiszem, hogy ő jó. És az is biztos, hogy imádság nélkül mindezek a tevékenységek, amelyekről beszéltem, mind akár az előttünk álló feladatok, pusztán üres szervezői tevékenységé válnak, hanem az imádságból fakad. Ez nem egy új felismerés, hanem sokkal inkább annak a napjainkra jellemző vágynak a tettenérése, hogy egy erős, nagyon világos lelki, még csak nem is spiritualitásból, hanem lelki kapcsolatból tudunk jól látni, jó döntéseket, és döntéseinkben reményeink szerint álhatatosan kitartani.
Említette a keresztény identitás erősítését, illetve annak újra megtalálását. Talán Magyarország ebből a szempontból kicsit jobb helyzetben van, mint Nyugat-Európa, hogy látja ezt?
Bennünket, ha csak egy közelmúltra tekintek is vissza, nagyon sok Európa egészét érintő folyamat elkerült. Ez részben a diktatúrának, illetve azt követő időszaknak a hatása vagy következménye, aminek persze vannak negatív következménye is. Másrésztről ez alatt az idő alatt, tehát a diktatúra alatt Magyarországnak, hozzánk hasonló országoknak a kereszténységet volt módunk másként megélni, mint más országoknak. Nyilvánvalóan a rendszerváltást követően azok a folyamatok, amelyek világ egészét érintik, védtelenül zúdultak ránk, de a gyökerek talán még tetten érhetőek, még erősen állnak, és ez nagy bizalomra ad okot. A vallásosságnak bizonyos formái is segítenek bennünket önazonosságunk felfedezésében. Másrésztről pedig azt látjuk, hogy ezek a folyamatok talán társadalmi méretekben nem olyan léptékűek, mint más országokban, mégis a legtöbb családot érintik. Mert a családban a gyermek külföldön tanul, külföldön dolgozik, családban a gyermek Magyarországon tanul, de rengeteg külföldi évfolyamtársa van, sajátos mentalitással, kultúrával, életfelfogással, vallási meggyőződéssel. Tehát azt látom, hogy ezek a folyamatok mégsem kerülnek el bennünket, talán nem olyan drasztikusan vagy látványosan érintenek, de érintenek bennünket. Ezért úgy gondolom, hogy igenis szükséges a látszólag épp, egészséges, védett keresztény közösségben is azokról a folyamatokról és azoknak a folyamatoknak a gyökereiről beszélni, amelyek Európa szerte láthatóak, és szükséges ezekben segítséget adni a szülőknek is. Hiszen nagyon sok esetben előfordulhat, hogy védtelenül áll egy szülő egy komoly döntéssel szemben, egy gyermek vagy fiatal egy komoly döntéssel szemben, mert hogy senki nem segített neki ebben. Senki nem hívta fel a figyelmét a veszélyekre, vagy senki nem adott olyan eszközöket, szavakat, megoldási modelleket számára az úti tarisznyájába, amivel meg tudná ezeket oldani. Tehát én ebben a kettősségben látom a feladatunkat, és nagyon bölcsnek kell lenni, azt gondolom, hogy mind a mondatainkban, mind a kérdésfelvetéseinkben, mind a módszereinkben abszolút korrektek legyünk.
A Pécsi Egyházmegyének talán az összes magyar egyházmegye közül az egyik legaktívabb a sajtószolgálata, úgyhogy ezért dicséret illeti önöket. Mindig pontosan tudjuk, hogy milyen események zajlanak. Nemrég Mária Gyüdre vezetett püspökatya az zarándoklatot. Nagyon aktívnak tűnik itt a hitélet. Említette az imádság fontosságát, ezt megerősíti, valóban így van?
Az imádságra szeretnék fókuszálni. Nagy ajándék, hogy egyházmegyénkben egy ilyen nagymúltú és most megújított kegyhely található, Mária kegyhely, mint Mária Gyűd. De ugyancsak szeretnénk megerősíteni, és épp a nagy ajándékot szem előtt tartva, a 2020-as eukarisztikus kongresszus szem előtt tartva, szeretnénk megerősíteni az ősi kegyhelyünket, Bátát, ami Európa szerte is nagyon ritkaság számba megy, mert hogy eukarisztikus kegyhelyről van szó. És ezt a két pólust szeretném erősíteni, Mária tiszteletet, eukarisztia tiszteletet, és ennek vannak hagyományos formái, amelyek egyébként a mai ember számára is kedvezőek. Például a zarándoklat tipikusan ilyen, hiszen nagyon érthetően képezi az emberi létünket, úton vagyok valahonnan, valahová zarándoklok, társaim vannak, nem is mindenkit ismerek, nem is biztos, hogy mindenkinek ugyanazok a szándékai vagy a motivációi, de mégis közösen haladunk, és társakká leszünk az út során. Ezért tartom fontosnak az zarándoklatoknak a támogatását, azoknak a modern formáival, és mindig katekézist kapcsolunk ezekhez, hiszen éppen a szándékaink tisztázása a fontos, hiszen nem világos a szándék, nem lesz világos a válasz, legfőképpen nem az, hogy mit kell ezt követően tenni. És az zarándoklatban benne van az az alapvető emberi tapasztalat is, hogy emberi létünkben változunk. Jó esetben fejlődünk, de mindenképpen változunk. És egy ilyen zarándokút változást idéz elő bennem. És ezeket a hitbéli, ugyanakkor egzisztenciális elemeket szeretnénk felhasználni az evangélium új megfogalmazásához.
Az Irgalmasság szentévében vagyunk, és a Pécsi Egyházmegye is kezdettől fogva kitűnt az irgalmassághoz kapcsolódó kezdeményezésekben. Mit emelnek ki ebből, Püspök Atya, mi volt eddig, illetve mit terveznek még az év során?
Mindenképpen a látványos elemek vonzásáról kell beszámolnom, a szent kapuk megnyitásáról. Meglepően sokan jönnek szervezetten, egyénileg, akár Székesegyházban, de másik három pontjára is az egyházmegyének. Ugyanígy nagy jelentősége van ennek a katolikus iskoláink, oktatási intézményeink, szülői, diákjai, pedagógusai számára. Ebben az esztendőben épp a turisztikai helyeink megújulása okán nagyon sok meghívással éltem az egyházmegye területén lévő hivatalok felé, munkatársok felé, akik eljönnek, látják helyeinket, átlépnek a Szent Kapun, találkoznak azokkal az értékekkel, kulturális hitbeli értékekkel, amelyek itt föllelhetőek. Ezt is nagyon nagy ajándéknak tekintem, mint ahogyan azokat a helyi, regionális találkozókat, ahol katekézis imádságot követően a bűnbocsánat szentségében részesednek az odaérkező hívek, hiszen ez az irgalmasság megtapasztalásának abszolút visszavonhatatlan tapasztalata. Ezeket szeretnénk folytatni, és a későbbiekben is, és már most komoly munkát, erőfeszítést fektetünk abba, hogy az eukarisztikus kongresszusra megfelelően készüljön fel az egyházmegye, hiszen ez nem csak egy fővárosnak az eseménye, nyilván a kongresszus időszaka igen,
de hogy ez Budapesten
mert lesz. Hogy ez Budapesten lesz, de a többi egyházmegyében is kifejtheti abszolút pozitív hatását, és ezen szeretnénk dolgozni. Visszatérve a sajtó munkatársaira, nagyon hálás vagyok munkatársaimnak, hogy ennyi munkával próbálják az egyházmegye életét megjeleníteni, illetve hírt adni a jóról. Természetesen nem akarunk szembe menni, és nyilván ezt a Vatikáni Rádió munkatársának nem kell mondani. Nem akarunk szembe menni Máté evangéliumával, mi szerint ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal, illetve hogyha teszel valamit, akkor ne kürtöltess. Nem is ezt szeretnénk, de azt igen, hogy minden eseménynek van üzenete, mégpedig tanító üzenete van. Egy karitatív tevékenység nem azért értékes, mert valamilyen eszköz egyik helyről a másikra került, ez is nagyon fontos, sok esetben ez életeket is menthet, hanem azért, mert profétai módon megjelenik az Istennek a gondoskodása. És még lehetne számtalan példát hozni, vagyis az a kérésem a sajtós munkatársok felé, hogy a lényegi tanításból induljunk ki, az esemény az már annak megjelenítése. És ez lehet vonzó azok számára, akik talán érdeklődéssel vagy távolabbról tekintik az egyházmegye életét.
Ez kiderül egyébként abból, amikor az ember elolvassa ezeket a híradásokat, illetve a képeket, vagy például azt a kezdeményezést is nagyra értékeltem, a Vadfüge oldalt, ahol különböző mélyen szántó írások jelennek meg, akár napi aktualitásokról is. Tehát erre szerintem igény is van, és szükség is.
Szükség is. Például ez a Vadfüge volt egy óriási lehetőség. Miért? Azért, mert a társadalmi gondolkodásban az egyházról is, vagy az egyház bizonyos dolgokkal kapcsolatos véleményéről is sablonosan gondolkodik a társadalom. Vagyis keresztény egyház, katolikus, biztos, hogy erről a kérdésről így gondolkozik. Nem biztos. Lehet, hogy úgy, de lehet, hogy árnyaltabban. Vagy lehet, hogy nem csak az hordoz evangélium üzenetet, ami első látásra vallásosnak vagy valláshoz köthetőnek tűnik, hanem mindennapi életnek az eseményei. Csak egy példaként hozom, megünnepeltük a drinai vértanúknak a szentéavatását. Méltó, hogy ezt az egyház megtette, hiszen tudjuk a történetből, üldöztetés, diktatúra alatt nővérek a maguk ígéretét őrizve kiugrottak a börtönnek az ablakán, életüket vesztették. Elmúlt nyáron Debrecenben egy nagynéni, aki vigyázott családnak a gyerekeire, tűzesetben nem tudott másként menekülni, mint hogy mentse a gyermeket, karjába fogva kiugrott az égőházból. A kisgyerek életben maradt, a nagynéni meghalt. Ez ugyanolyan hősi gesztus, mert hogy az életet akarja menteni. Tehát ezek az események olyan események, amelyek a hitről beszélnek, vagy megragadó Jézusnak a magatartása az Emmauszi úton. Érdeklődik a tanítványok felül, hogy vagytok, mi jár a fejetekben. Elmondják a maguk történeteit, és nem mondja, hogy nem igaz, nem mondja, hogy nem jó, nem értékes, hanem ezen keresztül elkezdik kifejteni az írásokat. Vagyis úgy gondolom, hogy az élet eseményeiben, ha az evangélium mint értelmező pont megjelenik, akkor az evangélium hirdetés, akkor annak híre kell, hogy legyen. És ezt gondolom feladatunknak kiemelten úgy is, hogy a ránk erőltetett sablonokból ki akarunk lépni.
Pécs kuriózuma és kiváltsága az, hogy korok, kultúrák és vallások kereszteződésében áll már több mint 2000 éve, úgyhogy Pécset világszerte úgy ismerik, mint az ókeresztény örökség egyik kiemelkedő központját. Az utóbbi években ezt az örökséget sikerült még jobban felszínre hozni, érvényre juttatni. Most hogy áll a pécsi püspökség, illetve a megyeszékhely ezeknek a történelmi emlékeknek, a kereszténységhez kapcsolódó emlékeknek a feltárásában, bemutatásában?
Egy nagy Európai Uniós projekt keretében tudtunk 7 központi helyszínünket felújítani, kifejezetten ezzel a szándékkal, hogy az evangéliumot hirdessük, és az itt lévő keresztény kulturális örökséget mutassuk be. Erre nagy szükség van egyébként, hogy a gyökereinket értékeljük, és hogy ezt a folyamatot erősítsük, ezért létrehoztam a Keresztény Örökség Kutatóintézetet, amelynek az a célja, hogy a városban, az Egyházmegyében található ókeresztény emlékeket, keresztény hagyományokat nagyon világosan, tudományos szempontok alapján kutatva tárják föl, keressék a kapcsolatot más hasonló helyszínekkel, és ezeket az értékeket a mai ember számára, mind kulturális, mind pedig a hit átadás szempontjából mutassuk be. Hál' Istennek nagyon jó a fogadtatása ennek az intézetnek külföldi egyetemek felől is, és pozitív biztatást kapunk vatikáni megfelelő hatóságoktól, akár az együttműködés is közeljövőben kézzelfoghatóvá válhat.
Ennél jobb helyet nem is lehetne találni. Én egyébként a Szent Péter Bazilika alatt található nekropoliszban, ugye, ahol Szent Péter sírja is van, évek óta szoktam látogatókat vezetni. Úgyhogy nekem különösen is kedves ez a kapcsolat. Meg is szoktam jegyezni, hogy innen egy kicsit távolabb vannak hasonló festett, freskó sírkamrák, vagyis hát Pécsett az ókori Szopjánéban.
Nagy öröm ez számunkra, és legfőképpen az, hogy esetleg egy olyan együttműködés is alakulhat ki, éppen Róma, vagy más ilyen örökséggel bíró városok között, ahol a közös kincseinket nagyon hatékonyan, hatásosan tudjuk bemutatni, és a teljességre törekedve is. Ez meggyőződésem, hogy nem pusztán egy rész szakterületnek az érdeklődése. Meggyőződésem az is, hogy nem néhány ókort kutató embernek a vágya, hanem nagyon nagy hatása lehet a mai emberre is.
Köszönöm szépen ezt a tartalmas és kimerítő beszélgetést, visszatekintést az 5 évre, és remélem nem telik el újabb 5 év, hogy újra itt találkozhassunk a pécsi püspökségen. Sok erőt, kitartást és továbbra ilyen hittel teli lendületet kívánok Püspök atya munkájához.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és nagyon köszönöm, hogy figyelemmel kísérik az egyházmegye életét.